Kedves hallgatók, Vég Zoltán tanúságtételének második része következik.
Ekkor Isten megszólított, és amikor az ember megéli, hogy Isten lát engem, Isten tud rólam, és ez csak Isten lehet, ez mégis egy hatalmas, meghatározó élmény. Talán ezért mondja Pál is, hogy törekedjetek a profétálásra. És ezért is van ez, hogy ez egy központi jelen nagyon sokszor a közbejáró imaszolgálatban, vagy a Koret Lumen Christinek a rendezvényein profétálás történik, és hogy Isten megmutatott dolgokat másnak. Olyan embereknek, akik hitben előjárnak, azokról, akik még úgy talán nem annyira tudják közvetlenül meghalani Isten vezetését. Tehát így segítünk a Szentlélek által egymásnak. És hát két dolgot is megértettem még az első ilyen karizmatikus imaesten. Az egyik az, hogy azon gondolkoztam, hogy most körülöttem itt nyelveken imádkoznak, ez tényleg az a nyelvek imája, amiről a Biblia beszél? És akkor egyből felidéztem a Bibliában ennek a Pál levelének a folytatását, amiben azt írja, hogy van ilyen rendkívüli ajándék, ami a nyelveken szólásnál is talán menőbb vagy drámaibb a nyelvek értelmezése, és hogyha én most itt ülök, és meg szeretném különböztetni, hogy amit hallok, az valódi nyelveken szólása, akkor ez azt jelenti, hogy én vágyok a nyelvek értelmezésének ajándékára. Jó napot kívánok, karizmatikusabb akarok lenni azoknál, akik körülöttem nyelveken szólnak. És akkor ezt megértettem, és Isten akkor így a szívemre helyezte, hogy jó, akkor neked még most csak az a dolgod, hogy növekedjél az Isten iránti bizalomban. Egyelőre tekintsd ezt a többit, amit magad körül látsz úgy, mint habatortán, de eljön annak is az ideje. És hogy most az, hogy körülöttem a nyelveken szólás közben mi történik, ez most nem a felelősségem, nem az én dolgom, tehát Isten soha nem fogja számon kérni, hogy mellettem valaki imádkozott valamit, akkor az most tartalmilag mi volt. Ezt Isten tőlem biztos nem kérdezi. Tehát nem kell megfelelnem, és nem kell elfutnom, hogyha nem tudom, hogy mi történik mellettem, mert nem az én felelősségem. Ugye, amikor elmegy az ember egy karizmatikus alkalomra, először még csak külső szemlélő. Kap jeleket, amik megfogják, megragadják Isten bizonyítékokat, és megérintheti az Isten. Velem ez pár hónappal az első találkozás után egy nyári táborban történt. Húsvétkor még elmentem a Sömönöv közösség ifjúsági hétvégére. Ott imádkoztak Szentlélek kerességért. Értem, nem, csak azokért imádkoztak, akik előtte részt vettek egy hosszabb előkészítésen, egy egyhetes lelki gyakorlaton előtte. Ott láttam, hogy akkor, na hát a Szentlélekkel valahogy így lehet megismerkedni, hogy az emberén imádkoznak, hogy töltse el a Szentlélek, és egy picit erre rá is készülünk. Nyáron pedig a Nyolc Boldogság közösségnek a nyári ifjúsági táborába mentem el. Ott is imádkoztak majdnem minden este. Értem is, és akkor hát az utolsó este engem is eltöltött a Szentlélek így nagy mértékben. Én is éreztem, hogy akkor most nem fontos az, hogy állva maradjak. De éreztem, hogy ez nem egy erő, hanem ez egy személy, hogy én most alkudozhatnék vele. Mondhatnám azt, hogy Szentlélek, te akarsz jönni, de én most nem akarom, hogy valami ijesztő dolog történjen velem, és inkább most ne gyere se áramütésként, se úgy, hogy leveszel a lábamról. Alkudozhattam volna vele. De nem ezt tettem, hanem jó, akkor történjen, tehát éreztem magamba beleegyezést, tehát éreztem, hogy ez nem egy erő, ami jön, ez egy személy, ez a Szentléleknek a személyes odalépése, amivel lehet alkudozni, lehet rá nemet mondani és megszomorítani, és lehet rá igent mondani. De hát az ember akkor örömmel mond igent, és engem is eltöltött a Szentlélek akkor este. Ez volt az, amikortól kezdve, hát karizmatikusnak számíthatom magam, mert lehet ugye gondolkozni, hogy mikor töltött el a Szentlélek, vagy mi a Szentlélek keresség, vagy mi az, de mondjuk az embert eltöltötte a Szentlélek, az már az egy elég komoly lépcső. Azon felül mi úgy karizmatikusok, karizmatikusnak számálunk mindenkit, aki azt mondja, hogy hát igen, ez a karizmatikus elképzelés a Szentlélekről, a Szentlélekkel való betöltekezésről, ez a norma, hogy ezt így minden hívőnek ajánlja az egyház, meg az Isten, és hogy ez a kerességgel együtt járó dolog, ezt Jézus is megmondta, hogy igen, a Szent Lelket elküldöm, ezt fogadjátok be. És aki azt mondja, hogy vágyik rá, nem is az a fontos, hogy akkor milyen élménye volt, mi történt vele, mi nem történt vele, de ha már vágyik rá, és azt mondja, hogy igen, én értem, és ez a normális, most már nem furán nézek rá, hanem azt mondom, hogy igen, ez hozzátartozik a hívő élethez, akkor karizmatikusnak hívom. Tehát ilyen értelemben szerintem ott kezdődött valami a karizmatikusságomban. Amikor imádkoztak, értem, hogy töltsön be a Szentlélek, akkor betöltött, és azon az estén el is nyugodtam a Szentlélek ereje alatt. És azóta is ez megtörtént még néhányszor. Elnyugodni a Szentlélek ereje alatt, ez olyan volt, hogy teljesen magamnál voltam, és nem azt éreztem, hogy most akkor egy extatikus állapotban vagyok, és kiesek a világból, hanem inkább egy ilyen békesség és megszűnés a gondoktól, idegességektől, vagy a bennem levő bármi érzelmektől, feszültségektől, egy ilyen béke. Még az időérzékem is megmaradt, tehát azt is hallottam, és hogyha érdekelt volna, akkor emlékeztem is volna, ami körülöttem zajlik. Nem érdekelt, ami körülöttem zajlik, inkább egy ilyen viszonyulásom volt, mert most az a lényeg, hogy itt én vagyok, meg az Isten van, én és a Szentlélek. Talán egyszer éreztem egy picit hasonlót, amikor ugye egy hosszú túra után nagyon ki voltam száradva. És akkor hirtelen megittam egy csomó vizet, és akkor egy picit ilyen enyhén sokkos állapotba kerültem. Na, azt mondtam, hogy hó, ez a picit sokkos állapot, ez ismerős, hát picit hasonló volt, amikor a lélekben nyugodtam, és akkor ó, milyen szimbolikus, hogy az élő víz eltölt minket spirituálisan, és hasonlót élünk meg, mint amikor ki vagyunk száradva, és hirtelen teleisszuk magunkat vízzel. Tehát valahogy ilyen élmény volt. Nyilván beszélgettünk másokkal is, és mások is hasonlóról számoltak be. Van, aki mélyebben belekerül egy intimebb kapcsolatba Istennel, és ő lehet, hogy nem is érzi az idő múlását. Vannak ennek változatai, de a lényeg az szerintem, hogy az Istennel való olyan találkozás, ami leginkább a személyről szól, és nem a tünetekről. Tehát valaki nem dől el, én sem mindig, sőt általában nem, tehát ez egy ritka esemény, és akkor valaki hiteket érez, valaki meleget érez, valaki békét, valaki meg erőt. Szóval sok minden történhet ilyenkor, sokféleképpen meg lehet élni, mert hogy az történik, hogy nem a fizikai valóságban történik valami, hanem egy magasabb rendű valóságban valami történik a mi szellemünkben, és akkor ez azt az érzetet kelti, hogy a fizikai testem is reagál rá, vagy valahogy így, mintha történt volna vele valami, de a valóság az, ami a szellemi világban történik. Sokak számára talán furcsa lehet először, hogy belekerül egy karizmatikus táborba, közösségbe, és akkor körülötte a Biblia által megírt nyelvimát használják, történnek a lélekbenyugvások, vagy a profétálások, amit a Biblia mond, különféle ilyen dolgok. Én nekem ez nem volt ijesztő, mert én a világban azt éltem meg, hogy magam körül egy olyan világot tapasztalok, ami ilyen tolakodó, és igyekszik túlharsogni a hit hangját, és bennünk is olyan érzelmi felindulásokat kelteni, akár egy videóklip vagy bármi, ami próbál versenyre kelni a mi vallásos megtapasztalásainkkal. És hát egyébként is próbál nagyobb hatást gyakorolni ránk, például az egyház ismeri a vírasztást. Na de hányszor vírasztunk egy vizsga miatt, nem Isten miatt. Tehát a világ így sokszor igyekszik így nagyobb hatást gyakorolni ránk, és bennem volt azért tudat alatt kimondatlanul is, hogy ebben a tolakodó világban én nekem egy olyan Istenre van szükségem, akit komolyan vehetek, aki komolyan felveszi a versenyt ezzel a tolakodó világgal, és amikor a világ száz csodája, a mesterséges intelligenciától kezdve lenyűgöz minket, hát akkor Isten még jobban le tud nyűgözni minket. Ezért nekem ez nem volt furcsa, hogy ilyen természet fölötti dolgok is történnek. Nem akartam, de mégis úgy kimondatlanul azért vágytam rá, hogy igen, ekkor tudom én igazán komolyan venni ezt az Istent. Mondják, hogy tehát ezt nem szabad aztán előtérben hagyni. Tehát nem az a lényeg, hogy folyamatosan hajkurásszuk ezeket a különleges megtapasztalásokat, megéléseket. Damian Stein szokta mondani, hogy nem az erő szeretetéről, hanem a szeretet erejéről van szó. Megint mások szokták mondani, hogy az Istennel való megtapasztalás az ne takarja el az isteni lényeget. Hogy az Istennel való megtapasztalás az egy segítője legyen az Istennel való találkozásnak, de ne a helyettesítője. És hogy ezt a különbségtételt tegyük meg. Egyébként sokszor ezt érezzük is. Az, hogy a Szentlélekkel betöltekeztem utána, világosabbá vált az imához való viszonyom is, az, hogy mi az ima lényege, mi az Istennel való találkozás. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy igen, van bennünk ilyen őszinte kérés Isten felé, hogy Istenem, amíg nem érintesz engem, addig nem igazán tudom, hogy ki vagy. Van egy ilyen őszinte vágyunk arra, hogy Isten érintsen, de aztán ez hosszú hónapokra, évekre az úgy elegendő tapasztalat, hogy akkor tudjuk, igen, egy olyan ismeretet ad Istenről, amit addig nem volt. Nem egy új információ, hanem egy olyan, hogy Isten megmutatta a bensőségességét úgy, ahogy addig arra nem gondoltam. És ez a bensőségesség, ez nagyon sok hajtóerőt ad, és utána tovább visz nagyon sok mindenen. Viszont ez, hogy Isten mutatja meg, sokszor tényleg megéljük, hogy ez nem érzelem, hanem Isten volt. Lehet, hogy kívülről látszanak az érzelmi érintettségek, de nem az a kiinduló pont, hanem az Istennel való találkozás. És akkor az, hogy milyen érzelmeim vannak, hát az is lehet, hogy valaki az Istennel való találkozás hatására nevet, meg valaki lehet, hogy sír. Hát mind a kettő lehet. A lényeg az, hogy Isten érinti. Tehát ez egy másodlagos dolog, és pont emiatt, hogy ezeket meg szoktuk élni, emiatt tudjuk jobban megkülönböztetni azt, hogy igen, ez most csak én voltam az érzelmem, igen, ez viszont Isten érintése volt. A gyakorlatban pont, hogy világosabbá válik az, hogy akkor van egy ilyen szellemi történés bennem, és akkor van annak egy ilyen érzelmi vonatkozása, ami én vagyok. Pont emiatt, hogy Isten érint, és jobban tudom, hogy mi az, ami nem én vagyok, hanem az már az Isten. Ezért nagyon sokszor én is, hogy a katolikus egyház kincsei felé, a szentségei felé nyitottabbak vagyunk, vagy újra felfedezzük azokat, mert egyszerűen már nem az érzelmet várjuk el tőlük, hanem hogy azok is egy szellemi valóságok. Azokra is pont igaz ugyanaz, amit elmondtam a rendkívüli megélésekre, hogy az Istennel való találkozás segítői legyenek, de ne a helyettesítői, hogy az Istennel való találkozáshoz fontosak, de ne takarják el az isteni lényeget. És akkor például az is egy szentségimádásban, hát ki élvezi azt, hogy térdel. Térdelni jó dolog? Hát nem azt élvezzük, hogy térdelünk egy szentségimádásban, hanem azt, hogy az Istennel való találkozást, hogy valami lényegi dolog történik Istennel, hogy én most térdelek Isten előtt, és most úgy helyreáll a világ rendje. Most kifejezem azt az igazi valóságot, hogy Isten az Úr, én pedig előtte vagyok a tanítvány vagy a teremtmény, aki így csodálattal leborul az Úr előtt. Ott ez a valóság, és ez a valóság történik, amikor kifejezem ezt, hogy az oltári szentség előtt leborulok. Tehát amikor azt élvezem, hogy amit jelent a dolog, tehát a szellemi vonatkozását, és nagyon sokan mások is kapnak egy új szerelmet az egyháznak a dolgai felé. Pont ezért, mert akkor már nem csak azt keresem, hogy most egy szentmise az érzelmileg megérintette, vagy érdekes volt-e a prédikáció, hanem maga a lényege, a szemeink így kinyílnak rá, hogy itt volt egy komolyabb lényeg, ami miatt én járok misére. A katolikus karizmatikus megőrülésnek az első ifjúsági tábora 2009-ben volt, akkor résztvevőként mentem, 2010-ben pedig kis csoportvezetőként. Addig nem sokat szolgáltam sehol, 2010-ben pedig fordulat éveként szinte mindenhol kis csoportot vezettem. A lelkes napokon, a gyerekmaroson, a csütörtöki tancsoportban, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség téli táborában, a Krisztinsz pünkösdi tini táborban. Szinte mindenhol kis csoportot vezettem. Következő évben pedig már a lelkes napok tábor főszervezője lettem, és hát akkor 2011-től így 2021-ig én voltam az ifjúsági munkacsoport vezetője, az ifjúsági referens. Nagyon örültem ennek a szolgálatnak, hogy tovább adhatom azt, hogy én gimis koromban teljesen máshogy éltem, és hogy de jó lett volna, ha van akkor valaki körülöttem, aki elmondja azokat a dolgokat, amiket gimis korom után tudtam meg. Ezért ez hajtott, és akkor lendületesen próbáltam felépíteni a lelkes napok ifjúsági tábort, ott meghonosítani sok mindent, amit láttam más mozgalmaknál vagy felekezeteknél. Így idő után már úgy egész távol kerültek tőlem életkorba azok, akik felé szolgáltam, viszont nagy stábbal szolgáltunk, és akkor én nekem a stábbal volt dolgom, a stáb volt az én csapatom vagy közösségem arra a táborra, ők az életkorba közelebb álltak hozzám, és hát végül 2020-21-ben jött el az ideje, hogy akkor átadjam az ifjúsági szolgálatot. Lett is utódom, akinek át tudtam adni, illetve úgy megértem rá, hogy már most merek nálam idősebbeket is vezetni. És akkor így lettem a karizmatikus megújulás elnöke 2020-ban. A Szentlélek az nagyon sok formában szól, vagy része az életemnek sokféleképpen. Hát egyrészt úgy, mint egy állandó atmoszféra, vagy állandó jelenlét. De nem úgy, hogy érzem folyamatosan, de mégis tudom, hogy körülöttem mégis ő a fő irányítója annak, ami történik. Tehát, hogy lehet, hogy persze kis apró dolgokban bizonyos emberek irányítanak, vagy kellemetlenkednek, vagy lehet azt mondani, hogy ó, a gonosz most ezt csinált, de végül is mindig az a tudat, hogy a Szentlélek az, aki mindent végső soron kézben tart. És mindig megvan a lehetőségem, hogy a világ helyett akkor én a Szentlélekben bízzak, az ő útját válasszam, hitből dolgozzak, akkor is csak mustármagnyi hitem van. De hát szükségem van nekem arra is, hogy akkor a Szentlélekkel találkozzak így rendszeresen. Én is belekezdtem a Fábri Kornél atyának a Olvassuk el a Bibliát egy év alatt, vagy hallgassuk meg, ahogy mások elolvassák a Bibliát egy év alatt programjába, de előtte is már így igyekeztem nap mint nap a Szentírással foglalkozni. A Biblia szól, az Isten szava, a lélek szava, és hát a Biblia valóban szól olyat, hogy néha így az embernek kedve lenne felhívni valakit, hogy te figyelj már, te olvastad ezt? Te tudod, mit ír ez a Biblia? Ezt írja, nézd már, ezt írja, ez a bámulatos. Tehát az ember nyilván azért nem hívja fel a telefon az ismerősét ezért az éjszaka közepén, de állítólag a 90-es években voltak karizmatikusok, akik de az éjszaka közepén felhívták egymást, amikor felfedezték, hogy mit ír a Szentírás. Tehát a Szentlélek szól. A Biblia szól, tehát a Biblia elkezd szólni, hogy nem csak egy papír, hanem szól. Azon kívül a Szentlélek vezet. Nem úgy távirányítással, és nem kell minden nap megkérdeznem a Szentlélektől, hogy reggel milyen színű zoknit vegyek föl, hanem inkább úgy, hogy egy ilyen finom sugallatok, vagy egy nyitott ajtók, most van egy nyitott ajtó erre egy ablak, hogy na itt most lehetne belépni a Szentlélek erejével, most valakivel így beszélgetek, és akkor ó, most itt egy nyitott ajtó, mert most lehetne akár Istenről is beszélni, mert most érzem, hogy erre nyitott lenne. Például egy ilyen vezetése a Szentléleknek, ilyen lehetőség. A Szentlélek vigasztaló, hát a Szentlélek vigasztalását nagyon sokszor megélem. Gondolkozok, kétségbe esek, hogy hogy lesz ez körülöttem, hogy örjöng a világ, hogy lesz ebből kiút, hogy Istenem, mi lesz Európával, még néha ilyen kérdést is fölteszek, és akkor Isten válaszol a saját életemnek a problémáira is. Néha úgy is, hogy akkor elém kerül egy bölcsmondás, ha nem a Bibliából, akkor mondjuk Kempis Tamástól, vagy valakitől előkerül valami, ami pont akkor nekem használható, és úgy illik, mint kulcs a zárba. És lehet, hogy korábban el is mentem amellett a mondás mellett, de most pont így, ó, Isten ezt személyesen üzeni nekem. Vagy valamikor a testvér, túl, kedves közösségi tag, nem is mondtam el neki, mi a problémám, és akkor ő csak így megoszt, csak így mesél, és ja, hát itt a válasz. De a Szentlélek vigasztalása, hogy hát hú, de rossz napom volt, ez se jött össze, az se rossz hit kaptam, hú, de rossz kilátások vannak a jövőre nézve, hú, mert milyen munkatársaim, főnököm lesznek mostantól, hú, mi lesz a munkakörünk, hú, hát egyre több munkánk lesz, olyanok leszünk, mint a lámpagyújtogató a kis hercegben, hogy csak egyre gyorsabban pörög alattunk a kisbolygó, mi lesz. Na, jól van, imádkozzunk, hogy ő is Szentlélek, és hirtelen ugye az egész átfordul. Valahogy az egész nem oldódik meg, nem változik meg, de mégis a lényeg az, hogy Isten kézben tartja. A Szentlélek itt van. Még akár konkrét szövetségesekre is akadok, akik tudnak engem vigasztalni, vagy akikre tudok támaszkodni. A vigasztaló, ez a neve, és hogy ez milyen jó. Tényleg a vigasztalóként tud belépni, vagy a bátorítóként a Szentlélek, amikor emberileg olyan sok kedvem nincs hozzá, hogy most még ezt a rendezvényt is megszervezzem önként. Vagy ott van például, hogy valakivel kéne egy mélyet beszélgetni már, mint hogy valami konfliktust kéne rendezni, békéltetni kéne. És akkor a bátorító, hogy mondom a Szentléleknek, hogy hát mérnök vagyok, szoftverfejlesztőként dolgozom. Miért én legyek az, aki konfliktust rendez? És akkor a Szentlélek jön bátorítóként, hogy de én tudom, hogy képes vagy rá, és ott leszek veled, és ezt megélni. A egyik kedvenc mondásom a Bibliából, az a példabeszédek 16.1, ami így hangzik, hogy az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelvhelyes válasza. Ez annyira jellemző. Na, mit fogok mondani? Nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, hogy beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sose lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel, és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a nyelvünkre helyezi a helyes választ. Szoktam kérdezni az Istent néha ilyen nagyobb dolgokban is. Mondjuk korábban a karizmatikus megújulásnak a vezetője Michel Morin volt világszinten. Ő mesélt, hogy 2008-ban Európára azt kapta Istentől, hogy Európa térdre, és 2011-ben meg azt kapta Istentől, hogy Európa állj fel. Tehát ugye ezek voltak azok az üzenetek, amiket így Európának meg kell hallania. És akkor hát én is így imádkoztam, hogy hogy lesz ez az Európa megmentve, és akkor 2025-ben azt mondta Jézus, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindannyiótokra szükségem lesz. És annyira jó volt megélni, hogy Isten vezet ebbe is, és vigasztal, meg ez egy többfenekű üzenet volt nekem. Az egyik tanulsága az volt, hogy vannak olyan emberek, akiket még most nem érünk el az evangéliummal, de Isten köztük is képes egyet-egyet elérni, és na majd akkor ők elérik a többit. És akkor hát valóban sok terület van, vagy sok réteg, ahova nem könnyű a bejárásunk, de Jézus azt mondja, hogy nekem azokra is szükségem van, és közülük is akkor majd támaszt evangelizátort, profétát. És nekem is személyesen sokat jelentett, hogy én, aki egyszerre vagyok mérnök, ilyen racionális, földhöz ragadt gondolkodó, hol egy kicsit kreatívabb, romantikusabb alkat, igen, Jézusnak mindegyik oldalamra szükségem van, tehát még egy ilyen lelki biztatás is. És akkor kérdeztem 2026-ban is Jézust, hogy Európa akkor úgy lesz megmentve, hogy azt mondod, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindegyik ötökre szükségem lesz, és ezt a választ éreztem a szívembe, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindenre szükségetek lesz, ami csak én vagyok. Minden oldalára szükségünk lesz, és Jézus lehet, hogy nem csak mindig azt akarja adni, amire kitaláltuk, hogy na, Jézustól most erre van szükségünk. Jézus így kommunikál, én gondolkozok azon, hogy hogyan mondja Jézus ezeket a dolgokat nekem. Egyszerűen csak ott van a gondolat, meg a bizonyosság mellette, hogy ez Jézus volt. Van, akik hangokat hallanak, van, akik képeket látnak, valakiknek ige ugrik elő, vagy különböző dolgokat így éreznek. Talán a legjobban Istennek ezt a kommunikációját a Mária Földjén nevű DVD-ből egy atya mondta ki. Ez egy riportfilm, lényegében meginterjúvolnak nagyon sok ember, de nem csak Máriáról, meg nem csak Medjugorjéről, hanem Istenről is, Isten kapcsolatról, és megkérdeznek egy atyát, hogy atya, mondd csak, én most nem látom Istent, meg nem hallom, meg nem tapinthatom. Van olyan érzékszervem, amire nem gondoltam, akkor milyen érzékszervemmel tudom felfogni az Istent? És akkor az atya azt válaszolt, hogy hát azzal, amivel a szeretetet is felfogod. Azt hiszem, hogy valahol itt a kulcs, hogy néha úgy tűnik valakinek, hogy akkor látja valahogy, de a lényeg az, hogy valahogy a szívünkkel fogjuk fel az Istent, ott megszületik az Isten válasza, és akkor ott van a bizonyosság a mi fejünkben, hogy ez Istentől volt.
Kedves hallgatók, Víg Zoltán tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.